Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. A környezet átalakítása és a technikai evolúció. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A felvétel 2005. márciusában készült.
No, akkor szép jó napot kívánok mindenkinek! Folytatjuk nagyjából ott, ahol abba hagytuk, bár nem egészen. Jó, tehát a múlt órán a Vida Gábor a bioszféra evolúciójáról beszélt, ugye? És ugye a legvégét, amit az ember történetéhez fontos, azt nem említette, nagyon röviden csak. Körülbelül 195 millió éve jelentek meg az első emlősök a bioszférában, és körülbelül 54 millió éve az első majomszerű lények. És ami nekünk a legfontosabb, körülbelül 7 millió éve történt az az esemény, amikor is ugye a mai élő legközelebbi rokonainktól, a csimpánzokétól elvált a leszármazási vonalunk. Tehát az első, és az elmúlt 7 millió évben már külön leszármazási vonalunk volt minden mai élő másik fajtól. Azért mondom, hogy körülbelül 7 millió, mert pont ebből a kritikus időszakból hiányoznak a csontleletek, de nagyon-nagyon kevés van, ugye a 6 millió éves a legrégebbi. 6 millió éve már biztos ez a leszármazási vonal, valószínűleg még a külön leszármazási vonal, valószínűleg még 1 millió évet előbbre lehet ezt csúsztatni. Na de, még mielőtt ezt a sztorit folytatnánk, előjáróban egy-két dolgot érdemes elmondani, vagy fontos elmondani. Ugye láttuk azt a múlt órán, amit a Gábor tartott, hogy az évmilliárdok során az élőlények igencsak nagy mértékben átalakították a Földet, a Földnek az élettelen szféráit. Ugye az oxigén a légkörben, stb. Az éghajlat, láttuk azt a táblázatot is két hete. Ugye emlékeztek arra, hogy egy élettelen bolygó mennyire másként néz ki, és a Föld is, ha nem lenne élet, mennyire másként néz neki mondjuk a légkör, vagy mennyire más volna az éghajlat. Na most ez a bioszféra átalakítás, vagy környezet átalakítás ma is minden élőlénynek sajátja. Tehát ma is minden élőlény átalakítja a saját környezetét, illetve más élőlények környezetét. Ez alól egyik élőlény sem kivétel, igazából csak fokozati különbségek vannak köztük. Ugye hát nyilván az ember tudja legnagyobb mértékben ezt csinálni, de mindegyik csinálja. De azért is nagyon fontos dolog, mert ugye a biológiában általában azt szokták csak kihangsúlyozni, bár ez a helyzet egyre inkább megváltozik, hogy az élőlények alkalmazkodnak a környezetükhöz. Tehát a környezetük hat az élőlényekre, szelektál köztük, bizonyos változatok fennmaradnak, mások kipusztulnak. Az élőlényeknek alkalmazkodniuk kell, de kevésbé hangsúlyozták, legalábbis a közelmúltig, a másik irányú nyilat, ami legalább olyan fontos, hogy ez nem csak egy passzív alkalmazkodás, hanem az élőlények alakítják aktívan a környezetüket, aktívan vagy passzívan, tök mindegy, az lényeg, hogy alakítják a környezetüket, és ez egyébként mindenféle tér léptékben érvényes. Tehát olyan abszolút triviális dolgokra is lehet gondolni, hogy mondjuk kis térlépték esetében, hogy megy a vaddisznó az erdőben, belerakja a lábnyomát a ugye süppedős talajba, abba beleesik az eső, ott egy picike pocsolya, ugye egy pár napig létezik az a pocsolya, egy picike pocsolya képződik, és abban a kis pocsolyában különböző mikroorganizmusok megtalálják az életfeltételüket. Ugye, ha nem jár arra a vadisznó, nincs ez a pocsolya, és nem tudnak ott élni élőlények. Jó, ez egy nagyon ilyen triviális példa, de ez is egy példa az apró léptékű, apró térléptékű környezetátalakításra. Ha most az egészen a globális térléptékig érvényes, például a fotoszintetizáló élőlényeknek az oxigén termelése, az egy globális léptékű átalakítás. Ugye az oxigén hosszú életidejű elkeveredik a légkörben. globális léptékű környezetátalakítást csinál természetesen az ember is, és itt nem úgy, mint a fotoszintetizálóknál, ahol ugye rengeteg faj alakítja át az oxigén szintet, változtatja meg az oxigén szintet globálisan. Itt ugye mi, mint egyetlen faj vagyunk képesek globális átalakításra. Hát itt jó pár példát lehet mondani, és mondunk is még a fél év folyamán, de hát ha a széndioxidra gondoltok, a széndioxid növekedésére, talán az a legkézenfekvőbb példa. Jó, egyébként az ökológusok az utóbbi 10 évben vezettek egy kifejezést arra, azokra a fajokra, amelyek leginkább átalakítják a környezetüket, és úgy hívják őket, hogy ökoszisztéma mérnökök, ecosystem engineers, nem valami szép kifejezés, de hát ezt alkalmazzák, mit tudom én, például a hódra, mert tudjátok, hogy át tud a fák kidöntésével egy területnek a vízjárását teljesen meg tudja változtatni például. De hát természetesen a leghatékonyabb ökoszisztéma mérnök az ember, és hát ez központi témánk lesz ebben a fél évben. Jó, tehát ami most következik ezen az órán, illetve a következő 2 alkalommal, az az, hogy megnézzük, hogy ugye amikor elvált a leszármazási vonalunk a csimpánzokétól, akkor tulajdonképpen nem különböztünk a többi fajtól a környezet átalakítás tekintetében. Valószínűleg minimális mértékben alakítottuk át a bioszférát, ugyanúgy, mint az összes többi faj. És annak a történetét fogjuk megnézni, hogy hogyan jutottunk el odáig a 7 millió év alatt, hogy messze-messze mi alakítjuk át legjobban a környezetünket, és ugye hát most már azt lehet mondani, hogy nem is csak közveszélyes, hanem önveszélyes mértékben is. Tehát ennek a története hogyan volt, hogyan váltunk ennyire különbözővé más fajoktól ebben a tekintetben. Most nagyon fontos itt, hogy nem egy ilyen fokozatos növekedés volt ez, hogy szépen lassan a 7 millió év során megnövekedett a bioszféra átalakítás mértéke, hanem nagy ugrásokat, úgynevezett nagy ugrásokat, vagy ugrópontokat tudunk azonosítani. Összesen 7 ilyen ugrást fogunk elkülöníteni, és ezeket fogjuk végignézni. Na most nem fogunk köztük sorrendet felállítani, nem fogunk arról beszélni, hogy melyik volt fontosabb, mint a másik. Mind a 7 nagyon fontos volt, lehet, hogy nem egyformán fontosak, de ez nem lesz most kérdésünk. Ami még lényeges itt, hogy vegyétek azt figyelembe, hogy ez egy elég nagy időskála, az a 7 millió év, tehát a nagy ugrásra nem az emberi életkorhoz képest kell gondolni, mint egy hirtelen változásra, tehát nem egyik évről a másikra, hanem ez sokkal inkább ilyen évszázados, évezredes, mondjuk később évtizedes dolog. Jó, tehát nem egy ilyen emberi léptékkel forradalomszerű, hanem mondjuk geológiai vagy evolúciós időskálán számítanak ezek az ugrások forradalomszerű változásnak. Mielőtt belekezdünk a történetbe, egy nagyon-nagyon fontos összefüggés. A bioszféra átalakításunknak a mértéke az közvetlenül 3 tényezőtől függ. Hangsúlyozom, hogy közvetlenül. Tehát emögött egy csomó közvetett tényező van okoknak a szövevényes hálózata, de közvetlenül ezt a 3-at tudjuk elkülöníteni, illetve majd a 3-at kicsit fel is bontjuk. Jó, az első az nagyon egyszerű, az a népességnek a nagysága, ugye? Hát mennyien vagyunk? Minél többen vagyunk, annál jobban alakítjuk át a bioszférát, ez elég triviális, hogy ettől függ. Jó, természetesen, ahogy majd látszik a formulából, egyenesen arányos mind a 3 tényezővel a bioszféra átalakítás mértéke. Jó, a második, amit evel szoktunk jelölni, ez az egyfőre jutó gazdasági teljesítmény. És a harmadik tényező, amit ível szoktunk jelölni, ez egységnyi gazdasági teljesítménynek a környezeti hatása. Most ugye ez hangzik tulajdonképpen a legrejtélyesebben elsőre. Éppen ezért felbontjuk 3 tényezőre egyszerűség kedvéért, I1, I2, I3. Az I1 az azt jelenti, hogy mennyire környezetkímélő vagy környezetet nem kímélő technológiákat használunk. Ugye? Tehát az első, az I1, az egy technológiai faktor. Az I2 az a gazdaság szerkezetére utal, tehát hogy milyen típusú tevékenységekből áll össze a gazdaság. Mennyire környezetkímélőekből, vagy mennyire nem azok az adott tevékenységek. Ugye, tehát ahol mondjuk az alumínium gyártás dominál, az most kicsit előbbre ugrunk persze időben, alumínium gyártás dominál, ott nyilván nagy lesz ez az I2, mert arról tudjuk, hogy egy nagyon környezetterhelő dolog. Tehát ez egy, úgy lehet mondani, egy szerkezeti, gazdaság szerkezeti faktor. A harmadik, az pedig egy térbeli faktor, ez a gazdaságnak a térbeli mintázatát mutatja, méghozzá azt, hogy a gazdasági tevékenység egyes fázisai, mondjuk így egyszerűség kedvéért első körben a termelés és a fogyasztás, mennyire válnak el térben egymástól. Ugye, tehát ha nagyon távol termelik meg térben azokat a fogyasztás helyétől az egyes árukat, termékeket, akkor általában, nem mindig, majd erre a fél év vége során ebbe belemegyünk még, általában nagyobb lesz a bioszféra átalakítás mértéke. Jó? Na, erre mondom még, erre a formulára visszatérünk, illetve azért írtam ezt most fel, mert egy nagy ugrást úgy definiálunk, hogy a formulánk három tényezője, de mondhatjuk azt inkább, hogy öt tényezője, mert ugye itt felbontottuk, a formulánk öt tényezője közül legalább az egyiknek a nagysága jelentősen megnövekedett. És akkor beszélhetünk nagy ugrásról. Jó, tehát akkor részletesebben erről később. Most folytassuk a történetet. Jó, tehát ott tartottunk, hogy elvált a leszármazási vonalunk. Érdekességképpen, ugye mondtam, hogy nincsenek csontleletek a kritikus időszakból, tehát molekuláris genetikai adatok, vizsgálatok alapján hozták ki ezt a 7 millió éves elválást. Ez annyit jelent, nagyon egyszerű, megnézték azt, hogy a csimpánz, illetve az ember DNS-e mennyiben különbözik egymástól, és különben mennyiben különbözik egymástól. Aha, jó, ez akkor már elég közismert. Ugye egészen pontosan 1,6%, tehát megdöbbentően kicsi. Ugye itt álltál régebben, ez most már úgy látszik közismert lett, vagy ti vagytok okosabbak, mint a korábbi évfolyamok, de, vagy tájékozottabbak, de korábban így volt itt 40-50%, meg mindenféléket mondtak az emberek. Ó, tehát megdöbbentően kicsi a különbség a DNS-ben. Nagyon érdekes, hogy ez a kicsi különbség is fenotípusosan mekkora különbségekhez vezet, ugye főleg agyi képességeket tekintve. Jó, tehát azt számolták ki, hogy ez az 1,6%-nyi különbség, ez nagyjából mennyi, hány év alatt jöhetett létre, és erre jött ki, hogy kb. 7 millió éve történhetett. Ami még nagyon fontos, hogy Afrikában történt mindez, nem túl meglepő módon, és nagyon sokáig, majd mindjárt nézzük, hogy meddig, az emberősök kizárólag Afrikában éltek. Érkezünk is el akkor az első nagy ugráshoz. Az első nagy ugrás az a kőeszközök használata, a kőeszközök készítése és használata. Ennek az első közvetlen bizonyítékai, tehát hogy konkrét leletek, kőeszköz leletek, az első ilyenek körülbelül 2,5 millió évesek. Itt igazából nem is 7 millió évet nézzünk át, csak idézőjelben csak ott, 2,5 millió évet. Ezek a kőeszközök egyben az emberi technika létezésének is az első jelei. Ugye, és itt álljunk meg mert a technika kifejezés nagyon fontos lesz a fél év folyamán. Definiáljuk, hogy mi az, hogy technika. Ugye nagyon egyszerűen, viszonylag egyszerűen definiálható. Olyan eszközrendszert értünk technika alatt, amelynek segítségével az ember képes kiterjeszteni a saját biológiai adottságait. Mondjuk nagyon egyszerű példa a repülés. Ugye biológiai adottságaink alapján nem tudunk repülni, de technika segítségével sikerül ez nekünk. Jó, tehát kiterjesztjük a technika segítségével a biológiai adottságainkat, és ebből következően viszont a bioszféra átalakítás mértékét is meg tudjuk növelni. Ugye méghozzá azáltal, hogy a gazdasági teljesítményt fokozzuk a technika segítségével. Most első közelítésben azt mondhatjuk, hogy ahogy a technika egyre komplexebbé válik, szándékosan nem beszélek technikai fejlődésről, mert ha belegondolunk, ez egy olyan történelemképet sugall, és ez nagyon fontos, mint elindultunk volna valami nagyon vacakócska állapotból, és akkor egyre jobb és jobb és jobb lett. Jó, én az ellenkezőjét sem mondom, hogy egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb lett, hanem pontosan ezt a folyamatos javulás vagy romlás, tehát ezt a tendenciózus lineáris változásoknak a képét kellene kiiktatnunk az agyunkból, és egyszerűen arról nem csak ebben az esetben, majd erre visszatérünk sokszor, hanem valamilyen értéksemleges kifejezéssel írjuk le. Ugye szoktak beszélni, talán a legjobb az lenne, ha technikai evolúcióról beszélnénk, hogy az evolúció az egy meglehetősen értéksemleges kifejezés, tehát ez írja le a technika változását az évszázadok, vagy évezredek, vagy évmilliók során, de beszélhetünk itt most ebben az esetben a technikai komplexitás változásáról, illetve növekedéséről fogunk beszélni. Tehát azért azt mondhatjuk, legalábbis egy durva időskálán mindenképpen, hogy egyre komplexebb technológiákat használunk, tehát a technikai komplexitás folyamatosan növekedett. Na most a technikai komplexitás növekedése általában a bioszféra átalakítás növekedését is jelenti, de ez megint csak egy ilyen durva skálán, így első ránézésre igaz. Lehet ellenpéldákat mondani, gondoljatok bármilyen mai borzasztó komplex, tehát high-technek nevezhető környezetkímélő technológiára, mondjuk mit tudom én a napelemekre, amelyek viszonylag környezetkímélők. Jó, tehát a 2,5 millió éves kőeszközök az emberi technika létezésének az első jelei. Ja, és még annyit erről ugye, hogy hát igen, ez is egy elég fontos kitérő, szóval mielőtt még folytatjuk a történeten, ugye nyilván hallottatok, tanultatok a mindenféle emberősökről, ezeket nevezik különféleképpen, hogy Australopithecusok, meg Homo erectus, meg ezek. Hát először is ugye ez elég vitatott, hogy kik voltak a első kőeszközök készítői. A legtöbb kutató azt mondja, hogy a Homo habilis, tehát az első homófaj, hogy a habilis az ügyes, hogy az lefordítjuk, az ügyes ember, de vannak, akik azt mondják, hogy még az Australopithecusok voltak. Jó, és itt jön egy fontos lábjegyzet, ami most a későbbiekben ezen az órán lényeges lesz nekünk, hogy hát ugye ez egy nagyon vitatott dolog, hogy ezek az emberősök pontosan kik is voltak, milyen csoportokba sorolhatók, milyen fajokba sorolhatók, pontosan hogyan evolválódtak egymásból az egyes fajok. Egy kis túlzással az is mondható, hogy ahány kutató annyiféle törzsfát állít fel erre a 7 millió évre. Ugye? Tehát van, aki azt mondja, hogy ez egy ilyen lineáris, mit tudom én, volt egy-két elágazás, van, aki meg egy ilyet, és akkor különféle fajokat különít el. Szóval baromi vitatott, jó, de nekünk most mi célunkra is be kell vezetni valami rendszertant, és a legegyszerűbb rendszertant, ami egyébként valószínűleg a legjobb is, bár ma kevésbé divatos, fogom használni, ami azt jelenti, hogy voltak a korai formák, hát ide több minden tartozik, például az legelső 6 millió éves Csád területén megtalált lelet is. Utána következtek az Australopithecusok, aztán jött a Homo habilis, aztán a Homo erectus, aztán már következtünk mi, hát majdnem legalábbis, ugye Homo sapiens, jó, és ezen belül két alfajt fogunk megkülönböztetni homo sapiens sapiens-et, valójában ezek vagyunk mi, ugye annyira sapiens, vagyis bölcs, hogy már iszonyúan, duplán, négyzeten, és a homo sapiens neandertalensis, vagyis a neandervölgyi ember. Jó, tehát ezt az egyszerű nevezéktant fogjuk használni a későbbiekben az emberősök kapcsán. Szóval megkérdezhetitek azt, lehet, hogy fölismerült valakiben ez a kérdés, hogy hát mitől nevezhető ez olyan nagy dolognak, egy nagy ugrásnak, egy nagy változásnak a kőeszközök használata, amikor eszközöket, sőt kőeszközöket is készítenek és használnak állatok is. Ugye a csimpánzok is használnak, ugye ezt jól tudjuk, hát nem olyan régóta persze, de mondjuk egy fél évszázada ezt már tudjuk, és egyéb más állatfajoknál is eszközkészítés, de főleg használat abszolút előfordul. Tehát mitől nagy ugrás ez? Hát erre ugye azt lehet mondani, hogy ezek az első kőeszközök, amiket valószínűleg a Homo habilis használt, ezek az első kőeszközök már olyan szintűek, olyan kézügyesség kellett hozzá, amely mai csimpánzoknak például nincs már meg, tehát valószínű, hogy a csimpánzok őseinek sem volt meg. Ugye, tehát ezek már olyan komplex, szóval olyan szofisztikált, inkább úgy mondom, kőeszközök, amelyek jellegzetesen emberi termékek. Tehát semmilyen állat nem tud ilyeneket előállítani. Egyébként úgy hívják ezeket, hogy oldován kőeszközök. Ugye a tanzániai Olduvai szakadékvölgyben találták meg először, vagy az első között ezeket az eszközöket. Ó, tehát ezek jellegzetesen emberi termékek. Na, akkor nézzük azt, hogy miért volt fontos a környezet átalakítás szempontjából ezeknek az eszközöknek a megjelenése. Hát egyszer ugye az egy triviális dolog, hogy közvetlenül növelték a környezet átalakítás mértékét, ugye? Tehát egy kőeszköz segítségével itt tudok, mit tudom én, más anyagokat, fát, stb. Közvetlenül átalakítani. Ez a triviálisabb dolog, viszont nem csak közvetlenül, hanem közvetve is legalább két okból növelték az emberi bioszféra átalakítás mértékét. Nézzük meg ezt a két okot. Az első ok az, hogy valószínűleg előnyt jelentettek az állatokkal szemben a táplálék megszerzéséért vívott versengésben, vagyis az elhullott élőlények húsához könnyebb volt hozzájutni a kőeszközök segítségével. Ugye tudni kell ebben az időszakban élt emberősökről, hogy döntő részben növényevők voltak minden bizonnyal, kisebb mértékben dögevők, tehát dögevés is fontos volt, viszont a húsevés az még valószínűleg abszolút nem játszott fontos szerepet az étrendjükben. Jó, tehát egy ilyen versenyelőnybe kerültünk, zsákmány értett, ami dögöt kell most érteni, folytatott küzdelemben más állatokkal, és hát ez mindenképpen, ha egy versenyelőny, az a populáció növekedéséhez vezet, tehát ennek következtében növekedhetett a népesség, amely, ugye, látjuk a kis képletünkből, összefüggésünkből, hogy egyértelműen a népesség növekedése, az a bioszféra átalakítás növekedését is jelenti. Jó, a másik ilyen közvetett ok, ami össze is függ az előzővel, az pedig az, hogy korábban elérhetetlen, tehát kőeszközök hiányában elérhetetlen, de sok energiát tartalmazó élelemforrások váltak elérhetővé. Mondjuk egy triviális példa, a vastagbőrű emlősöknek a húsa. Ugye egy kőeszköz segítségével szépen fel lehet hasítani a elhullott vastagbőrünk, elefánt, stb. Húsát, és könnyebb hozzájutni, mint ha ezt a puszta kezünkkel, a körmeinkkel próbálnánk megtenni. Miért lényeges ez? Azért lényeges, mert ezáltal az energiabevitel megnövekedhetett, és ha az energiabevitel megnövekszik, az azt is jelenti, hogy egy roppant energiaigényes szervünk, az agy, ugye az agyról talán tudjátok, hogy az összenergia felhasználásunk kb. 20%-át elfogyasztja. Ugye, tehát ami a méretéhez képest, vagy testmérethez képest, ugye messze nincs 20%, se tömegre, se térfogatra, de mégis elfogyaszt ennyit, tehát egy roppant energiaigényes szerv. Jó, tehát ha megnövekszik az energiabevitel, az azt jelenti, hogy ez az energiaigényes szervünk is nagyobb lehet. Ugye, tehát megnövekedhet az agyméret. Itt relatív agyméretről van szó, ugye? A relatív agyméret az azt jelenti, hogy a testmérethez képesti agyméret, tehát megnövekedhetett a relatív agyméret. Most ezt természetesen nem úgy kell képzelni, hogy többet eszünk, több energia, és akkor megnövekszik az agyunk, tehát ez nem ennyire egyszerű a dolog, hanem nyilvánvalóan, ha mondjuk megjelenik egy olyan változat, egy olyan mutáció, egy olyan egyed, amelyiknek nagyobb az agya, és ha több energiát visz be, akkor az fenn is tudja tartani ezt a nagyobb agyat. Jó? Tehát egy ilyen darwini jellegű mechanizmusra kell itt gondolni, és nem egy ilyen egyszerű változásra, hogy akkor többet eszünk, nagyobb agy. Jó? Jó, tehát megnövekszik az agy, ennek következtében megnövekedhetett az agy, és tudjuk azt is, hogy a relatív agyméretnek a növekedés az igen erős pozitív korrelációt mutat a szellemi képességeknek a növekedésével. A szellemi képességeknek a növekedése pedig elsősorban a technikai komplexitás növekedéséhez vezet. Ugye? Tehát akkor bonyolultabb, jobb eszközöket lehet előállítani. Ha viszont a technikai komplexitás nő, mind megbeszéltük, akkor általában a bioszféra átalakítás mértéke is nő. Jó, tehát ez a másik közvetett átalakítás. Na most mindezek az elmondottak végeredményben minden bizonnyal hozzájárultak ahhoz, hogy az embereknek, az emberősöknek a földrajzi elterjedési területük is megnövekedjen. A Homo erectus, ami a Homo habilisból alakult ki, körülbelül 1,9 millió éve jelenik meg, és a Homo erectusnak már egyértelműen nagyobb a relatív agymérete, mint a Homo habilisnak, és az erectus volt az első emberős, amelyik elhagyta Afrikát. Méghozzá az első leletei Európa keleti feléből, a mai Grúzia területéről 1,75 millió évesek. Ez azt jelenti, hogy az első több mint 5 millió évben csak Afrikában léteztek az emberősök, és a Homo erectus volt csak az, mely kb. 1,8 millió éve elkezdett kivándorolni, elmenni, meghódítani más kontinenseket is. Jó, aztán szépen tovább is terjedt, egyrészt Ázsia felé, a legrégebbi széles körben elfogadott kelet-ázsiai leletei 1,1 millió évesek, és aztán ment még később valamivel Európa felé is. Na most, ahhoz, hogy a mérsékeltövi részeket, és itt, hát ez már ugye innentől kezdve tulajdonképpen a mérsékeltöv, mondjuk ezeket a részeket is be tudja népesíteni a Homo erectus, ahhoz mindenképpen kellett az, hogy a kőeszközök segítségével, tehát a kőeszközök itt is nagyon fontosak ebben a terjeszkedésben, azt próbálom hangsúlyozni, hogy anélkül nem jöhetett volna létre, a kőeszközök segítségével jelentős mennyiségű húshoz tudjanak jutni. Hiszen tudjuk azt, hogy a mérsékelt övben a növényi tápláléknak a hozzáférhetősége igencsak szezonális, tehát mondjuk próbáljatok meg most növényi táplálékot gyűjteni az erdőben vagy a réteken, viszonylag keveset sikerülne, tehát ami emberi fogyasztásra is alkalmas. Tehát éppen ezért ahhoz, hogy ezeket a hűvösebb területeket is be tudják népesíteni az emberősök, kellettek a kőeszközök, hogy nagyobb mennyiségű húshoz tudjanak hozzájutni a segítségükkel. Jó, hát aztán az oldován, ugye az oldován technológia volt az első, az oldován technológiát, utána követték mindenféle egyre szofisztikáltabb technológiák, tök mindegy most a nevük, amelyek ugye egyre szofisztikáltabbak, egyre inkább növelték a bioszféra átalakítás mértékét, és hát egészen a fémek megjelenéséig, ameddig csak majd a következő órán fogunk eljutni, egészen a fémek megjelenéséig a kőeszközök jelentették a leginkább bioszféra átalakításra leginkább képes eszközöket. Jó, tehát ha valaki egy kicsit szkeptikus, ugye persze egy fontos dolgot itt még nem mondtam el az elején, amit pedig muszáj, hogy, és itt az első nagyugrásnál ez nagyon, nagyon jól ki is jön, hogy egy nagyugrást mindig az előző állapothoz, tehát az ugrást megelőző állapothoz képes definiálunk. Ugye? Tehát, és nem mai szemmel nézünk. Mai szemmel nézve a kőeszközök használata a mai környezet átalakításhoz képest biztosan nem jelentett, ugye, hát nem érezzük azt, hogy ez egy különösebben nagy ugrás lenne, de nem így definiáljuk a nagy ugrást, hanem mindig az azt megelőző állapothoz képest, és az azt megelőző állapothoz képest viszont igenis egy komoly változás, mint azt arra több példát is mondtam. Jó, de hát aki ezt nem hiszi, gondoljon arra, hogy, és fogunk is majd beszélni egy-két hónap múlva erről az ökológiai öngyilkosságoknál. Voltak olyan polinész társadalmak például, amelyek szinte kizárólag kőeszközök segítségével tudtak teljes szigetek erdőtakaróját kiirtani. Ugye? Tehát, hogy a kőeszközök milyen fontosak a környezet átalakítás szempontjából, ez például egy nagyon jól illusztrálja ez a példa. Hát azért itt a kőeszközök mellett itt volt nekik egy másik fontos eszközük is, ez pedig a tűz. És ezzel el is jutottunk a második nagy ugrásig, amely a tűz használata. Ugye ez a kőeszközökhez hasonlóan egy technológiai jellegű változás, tűzhasználat is. És hát ugrunk az időben, mert az első biztos jelei a tűzhasználatnak kb. 250 ezer évesek. De, és ezek egyébként Európából, illetve a Közel-Keletről származnak. De azért ennél egy korábbi időpontot viszonylag nagy bizonyossággal mondhatunk, méghozzá azért, mert kb. 500 ezer évvel ezelőtt már konkrét bizonyítékok vannak arról, hogy Eurázsiának az északi területein, Magyarországnál és északabbra, az 50. szélességi kör fölött is megéltek az emberősök. Most ez valószínűleg igencsak lehetetlen lett volna a tűz segítsége nélkül. Tehát ezen közvetett bizonyíték alapján mondhatjuk, valószínűsíthetjük, hogy fél millió évvel ezelőtt már ismerte és használta is saját céljaira, alkalmazta a tüzet az ember. Ez viszont azt jelenti, hogy valószínűleg a Homo sapiens volt az az emberős, amelyik kb. 600 ezer évvel ezelőtt jelent meg, amelyik alkalmazni tudta a tüzet. Bár vannak olyan kutatók, és ilyen vitatott tűznyomokra utalnak, akik azt mondják, hogy már 1,8 millió éves tűznyomokról is állítják, hogy az emberi jellegű, és akkor, ha ez igaz, akkor viszont a Homo erectus volt az első tűzhasználó. De valószínűbb az, hogy a Homo sapiens. Miért fontos a tűzhasználat? Hát először is a tűz megszelídítése az fontos előfeltétele volt az ember első úgynevezett extraszomatikus, ugye az magyarul testen kívüli energiaforrásának, a biomassa energiának, illetve ennek hasznosításának. Ugye hát itt biomassa energia legegyszerűbb esetben fának vagy valamilyen növényi részeknek az elégetését jelenti, ugye, hogy ezt meg tudjuk tenni, ehhez persze meg kell szelídíteni a tüzet. Nagyon-nagyon lényeges ez a lépés, azért, mert egészen addig semmilyen más energia nem állt az emberősök rendelkezésére, csak a saját izomerejük, semmi más. Ugye? Ez volt az első izomerőn kívüli vagy testen kívüli energiaforrás, a biomassa, ugye mind a mai napig egy fontos energiaforrás az emberiség tekintetében, és azért lényeges, mert minél a bioszféra átalakítás szempontjából, mert minél több extraszomatikus energiaforrást használunk, annál nagyobb lehet potenciálisan a bioszféra átalakítás mértéke. Jó, tehát egy elég erős pozitív korrelációt tapasztalunk az extraszomatikus energiaforrások mennyisége és a bioszféra átalakítás mértéke között. Na, tehát a tűz használata milyen okokból növelte meg a környezet átalakítás mértékét? Erre mondok négy példát. Az első az az, hogy lehetővé vált nagy területeken a növényzetnek a tudatos leégetése. Ugye hát ez mind a mai napig, a közelmúltban is még mondjuk az ausztrál őslakosok körében egy megfigyelt gyakorlat volt, hogy tudatosan leégettek területeket, azért, hogy ott mondjuk serkentsék bizonyos növényfajoknak a növekedését, meg egyéb másokból is lehet. Ez nagyon sok nép, úgynevezett természeti nép, vagy természetközelibb népek alkalmazták, és alkalmazzák még néha ma is. Jó, tehát egy nagy területen növényzet leégetés. A második dolog az, hogy valószínűleg az első hatékony eszköz volt a tűz az emberre veszélyes vadállatok távoltartásában. Ami a bioszféra átalakítás szempontjából azért lényeges, mert ugye akkora kevesebb ember hal meg ilyen okokból, kevesebb embert fal fel egy vadállat, akkor viszont növekedhet a népesség, ugye? Tehát ez a népesség növekedés szempontjából volt egy lényeges elem. A harmadik dolog, hogy amire már utaltam is, hogy a tűz nyilván megkönnyítette a föld hidegebb területeinek a benépesítését, sőt, lehetővé tette a nagyon hideg területek benépesítését. Tehát bizonyos területekre a tűz nélkül már nem lehet eljutni, vagy legalábbis nem lehet ott megtelepedni az ember számára. Jó, a negyedik dolog az pedig a főzés, ami azért lényeges, mert egyrészt korábban elérhetetlen energiaforrások váltak lehetővé, hogy egy csomó kaja van, ami főzés nélkül lehetetlen, megfőzzük, akkor már nagyszerűen meg tudjuk enni. Illetve korábban felhasznált élelemforrásoknak az emészthetősége is növekedett a főzés segítségével. Ugye újabb élelemforrások válnak elérhetővé, meg emészthetőbbé válnak élelemforrások, akkor mi történik? Megnövekszik az energiabevitel, és ugyanaz a mechanizmus, mint amit a kőeszközöknél már néztünk, ugye? Megnövekszik az energiabevitel, az agy növekedését lehetővé teszi, és ezáltal növekszik a környezet átalakítás. És a főzés még egy szempontból fontos, ez pedig az, hogy az étel fertőtlenítésére is alkalmas, és már pedig ha az étel fertőtlenítésére alkalmas, akkor a kórokozó terheltsége csökken az embereknek. Ha viszont a kórokozó terheltsége csökken, akkor megint csak növekedhet a népesség. Ugye? Tehát nem csak a vadállatok ellen, hanem a kórokozók ellen is egy védekezési eszköz a tűz. Térjünk rá akkor a harmadik nagy ugrásunkra. Most nem ugrunk olyan nagyot időben, sőt majd meglátjuk, hogy ez lehet, hogy éppen egy időben történt a harmadik a másodikkal. És hát az első hallásra talán kicsit meglepő lesz, hogy a kőeszközök meg a tűz, ezek triviálisabb dolgok. A harmadik nagy ugrás az a nyelv kialakulása. Mindjárt meglátjuk, hogy miért, de először beszéljünk arról, hogy mióta rendelkezünk nyelvvel. De egy igencsak nehéz kérdés, mert ugye nyelvről jól tudjuk, hogy nem fosszilizálódik, és hát ennek következtében csak közvetett bizonyítékok, tehát egyrészt régészeti, másrészt csontleletekből, tehát anatómiai bizonyítékok segítségével tudunk következtetni arra, hogy mikortól alakulhatott ki a nyelv. Viszont, mivel csak közvetett bizonyítékok vannak, egy tág időintervallumot tudunk csak meghatározni a nyelv kialakulására. Ez a tág időintervallum, ez pedig 40, tehát 40 ezer éve már biztosan, ezt kevesen vitatják, de könnyen lehet, hogy már 280 ezer, tehát lehet, hogy nagyjából együtt a tűzhasználattal. Na most egyébként lehet, hogy jobb is nem egy konkrét időpontot, hanem egy intervallumot megadni, mert nagyon sokan mondják azt, hogy ez nem egy hirtelen folyamat volt a nyelv kialakulása, hanem egy hosszantartó, fokozatos folyamat, tehát több ezer vagy több tízezer évig tartó folyamat. A nyelv evolúciójával foglalkozó kutatók ezen őre tudnak menni. Ugye vannak, akik a hirtelen, vannak, akik a fokozatos evolúció hívei, és akkor ebből iszonyatos nagy viták tudnak kerekedni. Na most nyelv alatt, ezt egy kicsit persze pontosítsuk, nyelv alatt a maihoz hasonló komplex és beszélt nyelvet értjük, ami abban különbözik a korábbi emberősök, vagy állatok úgynevezett előnyelvétől, vagy protonyelvétől, hogy rendelkezik az úgynevezett szintaxissal. Ugye a szintaxis, aki nem emlékszik már a középiskola második osztályos nyelvtan könyv ide vonatkozó részére, annak ismétlésképpen mondom, hogy a szintaxis valami olyasmit jelent, hogy a szavaknak van egy meghatározott sorrendjük, és a sorrend által a szavak jelentést hordoznak, illetve a sorrend és a különböző kapcsolataik, viszonyaik révén hordoznak valami plusz jelentést. Egy példa segítségével ez érthetőbb lesz. Mondjuk én azt mondom, hogy ez egy pedig fehér, zöld, kréta tábla, akkor gőzötök nincs, hogy én mit beszélek. Ez egy szintaktikailag helytelen mondat volt. Ugyanezeket a szavakat, tök ugyanezeket a szavakat más sorrendbe rakjuk. Ez egy fehér kréta, ez pedig egy zöld tábla. Ugye tök ugyanazok a szavak voltak, de most már értettétek, hogy miről van szó, mert ez egy szintaktikailag helyes mondat volt. Jó, tehát baromi fontos a szintaxis, hogy hogyan rakjuk össze a szavakat, milyen sorrendben, milyen kapcsolódások, milyen viszonyok vannak a szavak között. A szintaxis által sokkal könnyebb és hatékonyabb lesz a kommunikáció. Ugye? Na most miért ezt a 40 ezer évet szokták széles körben elfogadni? Tehát miért mondják azt, hogy akkor már tutira megvolt a nyelv? Közvetett bizonyítékok alapján, és ezek közvetett bizonyítékok, ezek pedig a művészeti alkotások megjelenései, tehát a művészet kialakulása, a művészetnek az első biztos jeleit, tehát ezek különböző ilyen kis égetett agyagszobrokat jelentenek, ékszereket, hangszereket, és hát a leghíresebbek ugye barlangfestmények. Hát az első jelei a művészetnek, ezek a felsorolt jelek 40 ezer évesek körülbelül, és ezáltal következtetnek arra, hogy ha volt művészet, akkor volt nyelv is. Na vajon miért, milyen összefüggés lehet a egészség, milyen összefüggés lehet a nyelv és a művészet között? Az a közös vonásuk nyelvnek és művészetnek, hogy mindkettő esetében az emberi közösség minden tagja számára azonos jelentésű szimbólumok szükségeltetnek. Mit jelent ez? Mondjuk vegyünk egy olyan példát, bocsánat, ez egy pikáns példa lesz, de most ez jut eszembe, meg szerintem ez egy jó példa amellett, hogy biztos ismeritek azokat a termékenységi szobrokat. Ezeket a baromi ősi, több tízezer éves, hát a testmérethez képest eltúlzottan nagy fallosszal ábrázolt férfi szobrokat. Na most ezek, ugye azt mondjuk, hogy egy ilyet lát az adott ősi közösségnek a tagja, vagy azt a hangsort hallja, hogy fallosz, ugye ez nem azonos, egyik se azonos magával a konkrét objektummal, amit leír, hanem ugye mindkettő szimbólum, csak szimbolizálja azt. Ugye? Tehát, de mindkettőről tudjuk, ha kimondjuk ezt a hangsort, vagy látjuk ezt a művészeti alkotást, mindkét esetben tudjuk, hogy miről van szó. Tehát a közösség számára ugyanazt jelentik, egyforma jelentésük van ezeknek a szimbólumoknak. Jó, tehát a művészetből szoktak következtetni. Arra volt művészet, akkor volt nyelv is, valószínűleg az egységes jelentésű szimbólumoknak köszönhetően. Na most, viszont ugye mondtam azt is, hogy korábbi dátumok is forognak, és igen, valószínűek a korábbi dátumok, mert hogy a régészeti leletek, hát nem, egyrészt ott kezdem, hogy vannak a művészetnek is korábbi, bár vitatott jelei. Aztán a másik dolog az, hogy majd mindjárt beszélünk arról, hogy már 40 ezer évvel ezelőtti időpontot jóval megelőzően elkezdett terjeszkedni az ember, megint csak, ami megint csak a nyelv létét valószínűsíti, erre mindjárt visszatérünk, illetve különböző 280 ezer évvel ezelőttől különböző technológiai változások is megjelennek, felerősödnek, ami arra utal, hogy bizonyos ősi homo sapiensnek a kognitív, vagyis magyarul megismerő, a világot megismerő képességei megnövekedtek. És ez utalhat a nyelv, vagy a nyelv valamilyen korai formájának a meglétére. A legvalószínűbb az az, hogy a nyelv már a homo sapiens sapiensnek a privilégiuma. Ugye itt megint csak az a baj, hogy a korai leletek nem léteznek, úgyhogy megint csak molekuláris genetikai adatok alapján tudjuk azt, hogy körülbelül 130 és 200 ezer évvel ezelőtti intervallumra tehető a homo sapiens sapiens, vagy más néven modern ember. Ez a modern ember, most mi magunk, minden mai élő ember ebbe az alfajba tartozik. Az is egy vita tárgya, hogy ez most egy alfaj vagy faj. Vannak, akik csak ezt a változatot hívják homo sapiensnek, és a korai homo sapiens formákat meg más nevekkel illetik, hogy heidelbergiensis, meg ilyen neveket adnak. Jó, de nevezzük most mi homo sapiens sapiensnek. Szóval az első fosszíliái 130 ezer évesek a homo sapiens sapiensnek, és ezek már azt mutatják, hogy rendelkezett, ez a 130 ezer éves fosszília is rendelkezett azokkal az anatómiai jellegzetességekkel, mondjuk gége kialakítással, vagy agyi kapacitással, amik a komplex beszélt nyelvhez szükségesek. Tehát ezek az anatómiai bizonyítékok arra utalnak, hogy a relatív agymérete jóval nagyobb a homo sapiens sapiensnek, mint az összes többi emberősnek. Jóval nagyobb. Ez megint csak arra utal, hogy esetleg már birtokában is volt a nyelvnek. És tulajdonképpen ezáltal várt egy sok tekintetben sikeres fajjá. Na, most akkor tényleg végre térjünk rá arra, hogy a nyelv birtoklásának mik voltak a következményei a bioszféra átalakítás szempontjából. Alapvetően két dolgot fogok mondani. Az első a kommunikáció hatékonyságának növekedése, és ami ezzel összefügg, fejlettebb gondolkodás. Ugye hát, hogy hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé a nyelv, ez gondolom ezt nem kell ragoznom. Ha viszont hatékonyabb a kommunikáció, akkor bonyolultabb, komplexebb, illetve jobban működő, hatékonyabban működő emberi közösségek jöhettek létre. Egy kicsit talán nem annyira triviális dolog a gondolkodás fejlettségének növekedése. Vagyis ugye ez azt jelenti, hogy az agyi képességeinket jelentősen megnövelte a nyelv. Miért van ez így? Ugye, mit jelent a gondolkodás? Hát a gondolkodás valami olyasmi, hogy reprezentáljuk a világot valahogy az agyunkban, de nem csak reprezentáljuk, nem csak leképezzük, hanem tudjuk manipulálni is ezt a reprezentációt. Tehát tudunk vele játszani, hogy elképzelünk különböző helyzeteket, jövőbeni helyzeteket, múltra visszaemlékezünk. Ugye? Na most ez a múlt-jövő, ez nagyon fontos, mert hogy ugye itt jelenik meg az úgynevezett elvont fogalmi gondolkodás, ami valóban a múltnak meg a jövőnek a megjelenését jelenti. Az állatoknál, tudomásunk szerint semmilyen állatnál nem létezik. Ez a nyelv kialakulásával jön létre. Na szóval a gondolkodást, vagyis a világnak az agyi reprezentációját, illetve a reprezentáció manipulációját egyértelműen hatékonyabbá teszi a nyelv. A nyelvtan, a fogalmak közötti kapcsolatok felépítése, felismerése, és a többi. Egyértelműen hatékonyabbá teszi. Most persze itt lehet azt mondani, hogy Igen, igen, de hát szoktunk mi képekben is gondolkodni, tehát nem csak ilyen nyelvi eszközök, meg nyelv segítségével gondolkodunk, ugye, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljes egyenlőséggel lehet tenni a gondolkodás és a beszéd közé. Tehát mondjuk első közelítésben mondhatjuk azt, hogy a gondolkodás nem más, mint hangtalan beszéd. Ez igaz is, de hát azt lehet mondani, hogy mondjuk gondolkodunk néha képekben is, ugye? Tehát mondjuk klasszikus példára a sakkjátékos, aki ugye különböző állásokat, lehetséges jövőbeli állásokat képzel el a táblán, ugye? És egy csomó ilyet elképzel, és ez képekben gondolkodik. Igen ám, de még ekkor is megmaradnak nyelvi elemek a gondolkodásában. Ugye olyan például a kötőszavak. Ha ezt leütöm, akkor ő azt leüti, akkor viszont én, ugye? Ezek nyelvi elemek, mind. Ezek mind az ő gondolkodásában is benne vannak. Tehát nem lehet tisztán képekben gondolkodni. A gondolkodáshoz mindenképpen kell a nyelv. A nyelv egyértelműen hatékonyabbá teszi a gondolkodást. Nem mindenképpen kell, mert ezzel azt mondanám, hogy az állatok nem gondolkodnak, de gondolkodnak. Fokozati különbségek vannak itt, ugye? Tehát úgy mondom inkább helyesebben, hogy sokkal hatékonyabbá teszi a gondolkodást a nyelv. Na, szóval akkor megjelenik az elvont fogalmi gondolkodás, vagyis képessé válik az ember arra, hogy térben és időben távoli dolgokra utaljon. Mi következik ebből? Hát ami nagyon fontos, hogy megjelenik például a tervezés. Ugye a tervezés az azt jelenti, ugye ez kell a múlt, meg kell a jövő. Mert a múlt tapasztalataira alapozunk, mikor megtervezünk valami jövőbeni dolgot. Ugye? És ráadásul, hogy a két dolog össze is függ, amit említettem, ha hatékonyabb a kommunikáció, akkor ezt a tervezést egyre inkább a társainkkal közösen tehetjük meg. Társainkkal közösen tervezünk, akkor pedig az valószínűleg jobb és hatékonyabb lesz. Na most mi következett mindebből, ugye? Tehát egyrészt hatékonyabb kommunikáció, másrészt megnövekedett agyi képességek, vagyis fejlettebb gondolkodás. Mi következik mindebből a bioszféra átalakítás tekintetében? Hát nagymértékű bioszféra átalakítás növekedés. Miért? Elsősorban a technikai komplexitás ugrásszerű és korábban soha nem tapasztalt mértékű megnövekedése miatt. Amit már kb. 280 ezer évvel ezelőttől is tapasztalhatunk, és ez a nyelv korai megjelenését valószínűsíti, amit már sejthetitek, én legalábbis valószínűleg tartom a korai megjelenést, tehát az 40 ezer, ez kicsit késői. Na, mit jelent ez az ugrásszerű megnövekedése a technikai komplexitásnak? Az egyik az, hogy többféle eszköz bukkan fel a leletekben, innentől kezdve. De nem csak ez van, hanem minőségi változásokat is. Tehát nem csak mennyiségi, minőségi változásokat is tapasztalunk az eszközökben. Hát egyrészt megjelennek olyan szerszámok, amelyek egyetlen célt szolgálnak, ilyen korábban nem volt. Megjelennek összetett, tehát több darabból álló szerszámok, ez sem volt korábban. Továbbá megjelennek olyan nyersanyagok is, amiket korábban nem használtak, vagy csak alig használtak. Itt talán a legfontosabb ezek közül a csontnak a használata. És ami a leglényegesebb mindezen technikai változások közül, az pedig az, hogy új vadászfegyverek és új vadászati technikák jelennek meg, és a hatékonyabb kommunikáció az minden bizonnyal hatékonyabb és sikeresebb társas vadászatot is jelentett. És ez a hatékonyabb társas vadászat és az új vadászati technikák vezethettek ahhoz, hogy a korábban sejthetően nemigen vadászott nagytestű állatok, főleg nagytestű emlősök, de egyéb más nagytestű állatok is szépen elkezdhettek már rettegni az embertől. Erre majd rögtön vissza is térünk. A másik, a bioszféra átalakítás szempontjából, ugye akkor egyik első fontos következmény, hatékonyabb kommunikáció és fejlettebb gondolkodás, a második fontos következmény pedig a bolygónak a benépesítése. Ugye? A Homo erectus elterjedt Afrikában, elterjedt Ázsiában mondjuk, leszámítva a legészakibb részeket, ugyanúgy Európában is. Tehát mondjuk Eurázsiában és Afrikában. De a világ összes többi része, beleértve teljes amerikai kontinens és teljes Ausztráliát, egészen a Homo sapiens sapiens megjelenéséig az ember által lakatlan volt. Viszont a modern ember, a Homo sapiens sapiens körülbelül 100 000 éve úgy tűnik megunta Afrikát, most megint meg lehet kérdezni, hogy miért, nem tudjuk. Valószínű, hogy itt is a népességnövekedés vagy egyéb okok következtében elkezdett, ugye ez valószínűleg valahol délen alakult ki a Homo sapiens sapiens, körülbelül 100 000 éve elkezdett kivándorolni szépen Afrikából, ugye? Tehát ezt lehet, hogy nem mondtam, de most mondom, a Homo sapiens sapiens ugyanúgy afrikai eredetű, mint az legelső emberfélék, tehát ez egy második kivándorlási hullám Afrikából, legalább 2 volt, de lehet, hogy több is, és 67 000 évvel ezelőttre már biztosan eljut Kelet-Ázsiában. Ja, és az egy lényeges dolog, hogy bármerre, amerre vándorol, kiszorítja a korábbi emberősöket. Ugye például a neandervölgyi embert Európából, sokan úgy tartják, de ez már egy elavult nézet, hogy a neandervölgyiek őseink, nem, a neandervölgyiek nem őseink, az egy másik alfaj, lehet, hogy volt valami keveredés a modern emberrel, de valószínűleg ez is minimális lehetett, tehát ezek nem őseink. Jó, tehát mindenhonnan kiszorítja, vagy kiírtja a korábbi emberősöket, és ami a nagy különbség a korábbi emberősökkel szemben, hogy nem áll meg itt a... Hoppá! Jó. Nem simogatom a térképet, így messziről fogom mutogatni. Ez volt a probléma. Na, szóval nem áll meg itt a délkelet-ázsiai partoknál, hanem nem átúszik, mert ahhoz nagy volt a távolság, körülbelül legalább 100 kilométer, ez csak is valami vízi járművel, mondjuk tutajjal lehetett megtenni. Ami azért is nagyon érdekes, mert ugye a hajóknak az első jeleit, az első hajó az 13 000 éves, azt hiszem, a földközi tenger vidékéről. Tehát ilyen koráról nem maradtak fönt emberi vízi járművekről leletek, de minden valószínűség szerint kellett egy ilyet eszkábálni ahhoz, hogy át tudjon jutni Ausztráliába, illetve ugye ez a sekély Arafura tenger akkor még ugye a jégkorszak miatt alacsonyabb volt a tengerszint, ez nem létezett, és Új-Guineával, ebben a nagy szigettel itt egy nagy földrészt alkotott Ausztrália. Tehát legalább 100 kilométert kellett ehhez a vízen utaznia, hogy eljusson Ausztráliába. Ausztrália első kolonizációjának dátuma kb. 52-60 000 évvel ezelőtt, ekkor történt. Tehát nagyon valószínű, hogy még visszatérve egy pillanatra, hogy ez a terjedés, hogy itt eljutottak új földrészekre, mindjárt jutunk Amerikáig is, eljutottak új földrészekre is, Homo sapiens sapiens, ez a nyelv birtoklásának és különösen az előbb említett vadászati technikáknak, vadászfegyvereknek volt köszönhető. Jó, na, tehát eljutnak Ausztráliába az emberősök, és egy elég megdöbbentő dolog történik. Pár ezer éven belül a nagytestű állatfajoknak a többsége kipusztul. Mondjuk az emlősök esetében, az emlős nemzetségek esetében ez kb. 85%. Ami, de hát igazából nincs más magyarázat, mint az ember megjelenése. Ugyanis nincsen bizonyítékunk jelentősebb éghajlatváltozásról ebből az időből, vagyis szinte bizonyos, hogy az első ausztrálok idézték elő ezt a nagy kipusztulást. Ez a legnagyobb mértékűen lokális tömeges falkihalás, ami a múltban történt, és nagyon régi, tehát 40-50 000 évvel ezelőtt élt embereknek köszönhető. De a fajok kihalása órán ezt részletesebben is megtárgyaljuk, hogy mint volt ez, meg milyen élőlények éltek akkoriban Ausztráliában. Ezt egy kicsit addig borítékolnám ezt a témát. Jó, de hát nem csak erre terjedt, megint hozzáértem a térképhez. Nem csak erre terjedt, hanem Európa felé is vándorolt a modern ember, és körülbelül 40 ezer évesek az első európai, mármint úgy mondom inkább, hogy nyugat-közép és nyugat-európai leletei, és körülbelül 40 ezer évesek is az első régészeti bizonyítékai a varrott ruháknak, a csontűknek, aztán az olyan sátraknak, amik állatbőrből és állatcsontokból készültek. Ugye ezek valószínűleg elengedhetetlen feltételei voltak az addig lakatlan, hidegebb, sarkkörön túli területek benépesítésének. A sarkkörön túlról az ember létezésének első bizonyítékai mintegy 36 ezer évesek, és pár ezer évvel később eljutott Észak-Kelet-Eurázsiába és Szibériába is az ember. Ez azért nagyon fontos a következő lépcsőnk szempontjából, mert hát ugye ott szakad meg a térkép, de ugye hát az itt folytatódik. Itt a Bering-szoroson keresztül átjutottak Amerikába. Ez 13-15 ezer évvel ezelőtt történt. Nem egy kutató mond korábbi dátumokat is, lehet hallani, olvasni korábbi dátumokról, de minden korábbi dátum nagyon vitatott, ez a biztos. Ugye van egy ilyen, ezt még nem mondtam, azt hiszem, zárójelben mondom, mert érdekes, van egy ilyen tudománypszichológiai, és nem csak ebben az esetben az emberkutatás esetében, emberősök kutatás esetében érvényes. Van egy olyan tudománypszichológiai jelenség, hogyha valaki, valamelyik kutató megtalálja a legrégebbi bármit, mondjuk a legrégebbi emberőst Amerikában, akkor szinte biztos, hogy pár éven belül jelentkezik valaki, aki egy picit régebbit talált, akár egy nagyon picivel régebbit, és aztán valaki, aki még régebbit. Ugye hát nyilván, mert ez egy dicsőség, ennek komoly hajtóerő van erre, hogy a legrégebbit megtalálják, és szinte akaratlanul is manipulálják az adatokat, tehát nem szándékosan, akaratlanul is nem vesznek figyelembe bizonyos tényezőket, amiket figyelembe kéne venni, stb. Szóval ez, hogy megtaláltam a legkorábbi ennek meg annak a leleteit, ezt mindig fenntartással kell kezelni, mert van ez a pszichológiai tényező is itt. Jó, tehát azért mondom azt, hogy ami biztos, hogy 13-15 ezer évvel ezelőtt már ott voltak Amerikában az első emberek, és hát az előbbiekből következően már nem olyan meglepő módon az történt, hogy a nagytestű állatoknak a többsége itt is, de itt még gyorsabban, néhány száz éven belül kihalt itt is. Jó, ez megint egy olyan történet, amire vissza fogunk térni. Bonyolítja a sztorit, hogy az utolsó jégkorszak is ekkor ért véget. Ugye, hát ez nem egy hirtelen folyamat volt, több ezer évig tartott, de azt szokták mondani, hogy 13 ezer évvel tért véget az utolsó jégkorszak, méghozzá azért, mert az eredeti jégtakaró fele ekkorra húzódott vissza. Egy terminológiai megjegyzés, ami fontos. Mi az, hogy jégkorszak, meg hogyan nevezik ezeket a eljegesedés, illetve melegedés, melegebb periódusokat? Itt kétféle terminológia van. A német iskola azt mondja, hogy most is jégkorszak van, méghozzá azért, mert vannak a Földnek olyan részei, amelyek az év minden szakában, tehát folyamatosan, egész évben eljegesedettek. Ugye? És amikor ilyen részek vannak a Földön, azokban a korokban jégkorszak van, egyszerűen csak egy melegebb periódus van, de most is jégkorszak. És ezzel szemben az angol száz terminológia pedig azt mondja, hogy ez a hosszú ideig tartó eljegesedés, ez véget ért, a legutóbbi eljegesedés 13 ezer éve, ez volt a legutóbbi jégkorszak, és ami most van azóta, ez nem egy jégkorszak, hanem egy úgynevezett jégkorszakok közötti, tehát interglaciális, ugye glaciális a jégkorszak, interglaciális, két jégkorszak közötti periódusban élünk. Jó, tehát mind a két terminológia helyes, csak ebből szokott lenni, vagy lehet zavar, hogy egyik, nektek is biztos, hogy van egyik oktató így fogja mondani, a másik meg úgy fogja mondani. Jó, tehát ezt érdemes tudni. Jó, tehát akkor ért véget pont ebben az időszakban az utolsó jégkorszak. és ez bonyolítja ezt a fajkihalásos ügyet, tehát sokan mondják, hogy itt a klímaváltozás, de majd ezt is megnézzük a fajkihalások órán, hogy kinek van igaza, aki az ember számlájára írja, vagy aki az éghajlat számlájára. Na most viszont ez nagyon-nagyon-nagyon lényeges, hogy véget ért a jégkorszak, és elkezdődött egy interglaciális periódus, mert hogy egészen azóta, tehát az utóbbi bő 10 000 évben relatíve stabil az éghajlat. Vannak kisebb ingadozások természetesen, de ha földtörténetileg nézzük, ez egy igencsak stabil és meglehetősen meleg periódus is, amelyben mi már több mint 10 000 éve élünk. Ez nagyon lényeges ahhoz, ez az éghajlati stabilitás, ugye már az óra elején erről beszéltünk is, az éghajlat mennyire fontos az ember történelmében. Nagyon fontos az éghajlati stabilitás abból a szempontból, hogy ez kedvezett a komplex civilizációk létrejöttének. Na viszont mielőtt a civilizációkra térnénk, az lesz majd az ötödik nagy ugrásunk, de volt egy előfeltétele még a civilizációk kialakulásának, ez pedig a mezőgazdaság megjelenése. Ez lesz a negyedik nagy ugrásunk. Mezőgazdaság nélkül nincsenek civilizációk sem. Jó, egyébként bocsánat, még nem mondtam, hogy hát korábbiakban kitalálható, hogyha új területekre jut el az ember, és főleg új földrészekre, ugye az mindig a népesség megugrásával jár. Tehát a földrajzi elterjedési terület növekedése az mindig a népesség megugrásával jár. Ha viszont a népesség megugrásával, akkor a bioszféra átalakítás megugrásával is. Na, nézzük akkor a negyedik nagy ugrásunkat, mezőgazdaság kialakulása. És hát ezen az órán csak arra lesz időnk, hogy belekezdjünk ebbe a történetbe. Majd jövő órán folytatjuk a mezőgazdaságot, de nagyon fontos dolgokat most is el fogunk mondani róla. Hát először is, a mezőgazdaság megjelenése, a negyedik nagy ugrás, az olyan 10 500-11 500 éve történt. Tehát relatíve későn. Ugye nekünk már tök természetes az, hogy mezőgazdaság van. Mondjuk összehasonlítjuk azzal, hogy 7 millió éves ez a leszármazási vonal, de még a Homo sapiens is körülbelül 200 000 éves valószínűleg, egy szűk 200 000 éves, akkor ez a 10 000 évvel ezelőtti fejlemény, ez egy új fejleménynek számít. Ugye? Tehát ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk 7 millió évet veszünk, akkor az emberi történelem 99,9%-ában vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak az emberek, és csak az utóbbi 1%-ban, vagyis 1 000-ben a történelemnek mezőgazdálkodtak. Akkor sem mindenki, akkor kezdődött csak. Jó, de ha 200 000 évet vesszük, akkor is, ugye, 10 000 és 200 000, az első 95% az a vadászás gyűjtögetésről szólt, ugye, tehát ez az alap életforma, és csak az utolsó 5% a mezőgazdálkodásról. Definiáljuk azt, hogy mi az, hogy mezőgazdaság, bár ez nem biztos, hogy túl meglepő lesz, de fontos. A mezőgazdaság úgy definiálhatjuk, hogy az élelem tudatos megtermelése rendszerint, bár nem feltétlenül, háziasított élőlények segítségével. A háziasított élőlény az pedig azt jelenti, hogy olyan tulajdonságokkal bír az élőlény, amelyeket az ember a saját céljai szerint szelektál ki. És ugye sokszor ezek természetben meg se jelennek, vagy ezek a változatok megjelennek, de kiszelektálódnak. Ugye erre nagyon jó példa, csak mondok egy példát. A borsónál ugye azt tartjuk normálisnak, hogy nem nyílik szét a hüvelye, hanem nekünk kell kifejteni a borsót. Most ez eredetileg ez egy halálos mutáció volt, hiszen gondoljatok bele, az a borsó hüvely, amelyik nem nyílik fel, abból nem jönnek ki a magok, és nem tudnak a kis borsó növények növekedni. Ugye, tehát ez éppen egy abszolút életképtelen változat volt a természetben, az ember számára viszont nyilván ez az életképes változat, és ezt a változatot terjesztette el széles körben. Na, tehát az első széles körben elfogadott bizonyítékai 10 500-11 500 évesek a mezőgazdaságnak, az első kialakulási helye a mezőgazdaságnak pedig valahol egy félhold alakú területen, Elő-Ázsiában, a Közel-Keleten, és ezt a területet hívjuk úgy, hogy termékeny félhold. Ez most már abszolút nem termékeny, erre majd kb. Másfél hónap múlva kitérünk, hogy ez most már miért nem az. Tehát ekkor jelent meg, de bizonyos, ja igen, mielőtt, akkor nézzük azt is végig, hogy más földrészeken mikor jelent meg. A következő megjelenés körülbelül 1000 évre rá Kínában, a két nagy folyó, a Sárga folyó, illetve a Jangce völgyében, valószínűleg külön-külön a két völgyben. A harmadik megjelenés megdöbbentő módon valószínűleg Új-Guinea, olyan 7-8-9 ezer évvel ezelőtt, és picivel később először 5500 éve az amerikai kontinensen is teljesen függetlenül a többi helytől. Ausztráliában mikor mezőgazdaság? A 18. század végétől Cook kapitány és utódai érkezésével, tehát egészen addig az ausztrál őslakosok vadászgyűjtögető életmódot folytatta. Jó, tehát az összes többi hely, ugye még Afrikában szoktak mondani, hogy valószínűleg ott is volt egy-két önálló központja a mezőgazdaságnak. Amerikában 4 ilyen központ volt, itt Közép-Amerikában, itt Kelet-Amerikában, illetve 2 Dél-Amerikában, az Andokban, illetve az Amazonasban, Amazonas területén. Az összes többi terület a világon átvette a mezőgazdaságot szép fokozatosan szomszéd népektől. De Európában például abszolút nem alakult ki önállóan, hanem itt a Közel-Keleten kialakult, és szép lassan pár ezer év alatt elterjedt egészen a brit szigetekig. De európaiak önállóan nem találták föl a mezőgazdaságot. Na most még annyit megjegyeznék, mielőtt a mezőgazdaság okaira, kialakulásának okaira térünk rá, hogy bizonyos értelemben nem is érdemes egy konkrét időpontot kijelölni a mezőgazdaság kialakulásához, mert nincsen igazán éles választóvonal a vadászgyűjtögetők, illetve a mezőgazdálkodók között. Sokkal jobb vagy célszerűbb nem két külön kategóriára gondolni, mint vadászgyűjtögetők és élelemtermelők vagy mezőgazdálkodók, hanem egy kontinuumként értelmezhető, tehát itt vannak a vadászgyűjtögetők, itt meg az élelemtermelők, és minden társadalom valahol ezen a kontinuumon helyezkedik el. Ha belegondoltok, még a mai úgynevezett modern ipari társadalmak se egészen, teljesen kizárólag élelemtermelők, mert mondjuk ez Magyarországon kevésbé jellemző, de nagyon sok országban ugye az élelemnek egy elég jelentős részét tengeri halászattal szerzik meg. Tehát vadon, az ugye vadászás gyűjtögetésben benne van a halászat is, ugye, tehát az nem mezőgazdálkodás, még akkor sem, ha az akvakultúra most már egyre inkább terjed, erről majd beszélünk az akvakultúráról körülbelül 2 hónap múlva. Jó, tehát ezt így kell, és akkor itt a kontinuumon helyezkednek el. Vadászgyűjtögetőknél is előfordul néha bizonyos mértékű élelemtermelés. Egy-két növényt ott szépen ápolgatnak, termelgetnek, bár általában nem háziasítják, ugye. Ez két különböző dolog, hogy termelnek, tenyésztenek, illetve háziasítanak, nem mindig jár együtt a két dolog. Na, nézzük akkor a mai alkalmunk befejezéseként az okait a mezőgazdaság kialakulásának. 4 okot fogok mondani. Ez a 4 ok egyáltalán nem zárja ki egymást. Könnyen lehet, hogy adott helyen a 4 közül több is, vagy akár mind a 4 működött, mind a 4 érvényes volt. És az is lehet, hogy mondjuk a Közel-Keleten egy kicsit más okok, mint mondjuk Észak-Kelet-Amerikában egy kicsit más okok járultak hozzá a mezőgazdálkodás kialakulásához. Jó? De azért is mondom, ez a későbbiekben is nagyon fontos lesz számunkra. Hajlamosak vagyunk, ez valószínűleg az emberi elmének egy ilyen általános tulajdonsága, hajlamosak vagyunk úgynevezett monokauzális, tehát egyokos magyarázatokat keresni a jelenségekre. Ezt gondoljatok bele a saját mindennapi életetekben, ugye? Tehát ennek az az oka, hogy, és nem gondolunk arra, hogy mondjuk több oka is lehet, vagy okok szövevényes hálózata játszik itt közre. Pedig ugye a világ az igen bonyolult, és hát főleg itt a általunk tárgyalt témák esetében általában az lesz az érvényes, hogy mindennek sok oka van. Ez nagyon fontos dolog, és persze mindennek sok következménye is. ez megint csak lényeges lesz számunkra. Na, tehát akkor nézzük ezt a négy okot. Az első ok az a vadételek elérhetőségének a csökkenése a túlvadászat miatt. Ez valószínűleg érvényes volt épp itt a Közel-Keleten, tehát ahol először alakult ki mezőgazdaság, és Új-Guineában, illetve egyéb szigeteken szint úgy érvényes lehetett. De annyira túlvadázták az állatokat, hogyha kajálni akartak, akkor el kellett kezdeni tudatosan tenyészteni, szaporítani az állatokat. A második lehetséges ok, ami egy hát bizonyos értelemben az ellentéte az elsőnek, de ugyanúgy érvényes lehet, az pedig a bizonyos termesztésbe vonható vadnövények elérhetőségének a növekedése a jégkorszak befejeződése miatt. Klimatikus feltételek egyszerűen bizonyos vadnövények számára kedvezőbbek lettek ebben a korban. Segítette a mezőgazdaság kialakulását. Jó, a harmadik ok az... Azt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy bizonyos változások következtek be a vadételek gyűjtésének, feldolgozásának, illetve raktározásának technikáiban. Ugye ez nagyon fontos a mezőgazdasághoz is, hogy ugye ott is be kell gyűjteni a termést, fel kell dolgozni és raktározni kell. Bizonyos szintet ezeknek a technikáknak, vagy inkább úgy mondom technológiáknak el kell érniük ahhoz, hogy a mezőgazdaság kialakulhasson. Ez is lényeges. És a negyedik ok az, amit általában a leggyakrabban szoktak emlegetni, vagy a legfontosabbnak szoktak tartani, ez persze vitatható. Pont az előbb említett technológiai változások következtében bekövetkezett valamiféle népesség növekedés. És ez a népesség növekedés kényszerítette ki a vadászás gyűjtögetésnél több ember ellátását biztosítani képes élelemtermelés, vagyis a mezőgazdaság kialakulását. Tehát egy ilyen népességi populációs kényszer hatására jött létre, alakult ki ezen magyarázat szerint a mezőgazdálkodás. Jó, na most a következő órán ott fogjuk folytatni a történetet, hogy a mezőgazdaság kialakulásának milyen következményei voltak bioszféra átalakítás szempontjából. Köszönöm a figyelmet mára mindenkinek!
Elhangzott globális ökológia, bioszféra és ember. A környezet átalakítása és a technikai evolúció. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE természettudományi karáról. A felvétel 2005. márciusában készült.
EPER, Elsőpesti Egyetemi Rádió.